Ma reggel látogassunk el Görögországba, Athénba. Pál korában ez a város volt a civilizációnak a központja. Mondhatni, hogy a kelet legfontosabb városa volt abban az időben. Nyilván nem turistaként érkezett oda, célja volt, oka volt annak, hogy miért látogatott oda, hol állt meg a városban, de mindenképpen lenyűgözte őt az, amit látott, ahogy az embereket figyelte, ahogy az épületeket figyelte. Mivel másképp megy az ember, amikor nincs célja egy városban, és másképp lát mindent, amikor tudja, hogy szeretne valamit elérni. És úgy, ahogy járt az utcákat, ahogy beszélt az emberekkel, az apostolok cselekedete 17. fejezet írja le, hogy mit érzett Pál, amikor ebben a nagyszerű városban, gyönyörű értékeket, nagy értékeket hordozó város utcáin járkált. Úgy olvasom a 17. fejezet 16. versében, hogy háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Hogy lehet az, hogy egy ilyen értékes város, ennyi tudás, ennyi tudós ember, ennyi filozófus, ennyi nagy hadvezér, ekkora szellemi örökség, ugyanakkor ott van ez a lelki sötétség, hogy a város tele van bálványokkal. Háborgott a lelke, hogy lehet ezen változtatni. De hogy változtathat egy zsidó ember, még akkor is, ha már keresztény, még akkor is, ha neki van római polgárjoga, mint ahogy volt Pál apostolnak, mit lehetne tenni puszta kézzel idegenként Athénban? Talán valaki tehet valamit a saját családjában, de nem biztos. Lehet, hogy tehet valaki valamit a munkahelyén, vagy a tanítványi körében, de még az sem biztos. De idegenként egy városban? Rendet teremteni, megváltoztatni több évszázados vagy évezredes gondolkodást egy városban? Egyszerűen érezte a tehetetlenségét, hogy hiába ő pár, hiába meghallgatják a zsinagógákban, hiába állhat fel egy keresztény csoportban, de mit tehet ő a nagy Athénban, ahol a legnagyobb tanítók élnek, ahol a legnagyobb filozófusok műhelye van, mit tehet ő ezért a városért? És egyszerűen háborgott az ő lelke, ahogy járt az utcákat, ahogy járt, nézett az emberek szemébe, hogy itt valamit tenni kell. Nap mint nap vitába szállt ugyan a zsidókkal, és a főtéren azokkal, akik arra jártak, végül pedig bátorságot vett, és elment oda, hát ahova nem mindenkinek volt bátorsága elmenni, elment az Areopágoszra. Tudni kell azt, hogy Athénban ez miért is volt olyan jelentős. De Athénban van egy hegy, ami a legnagyobb hegy, vagy a legnagyobb hegy Athénban, az Akropolis, és úgy hitték, hogy itt csak az istenek vitatkoznak, mert ott él Zeus, Athén legmagasabb pontján, és csak ők beszélgethetnek egymással. Ezért nem nagyon mentek fel az Akropoliszra, hiszen az nem az embereknek a találkozási helye, hanem az isteneké. Nyilván nem ide ment fel Pál apostol. Azután kicsivel lejjebb fekszik az Areopágusz, egy nagy szikla, ahol a filozófusok vitatkoztak. Egy emelettel lejjebb. De ők voltak annak a világnak a legbölcsebb emberei, a legnagyobb tudósai, ott voltak mai szemmel a tanárok, vagy a PhD-sek, az egyetemi tanárok, a felfedezők, vagy nem tudom, hogy tudnánk ezt ma kifejezni, a társadalom szellemi krémje, akik az elméleteiket letették, ezt megvitatták, és ott megszólalni igazán csak az szólalhatott meg, aki már valamit letett, aki valami különlegességet hozott, hogy egyáltalán meghallgassák. Pál apostol eldöntötte, hogy ő bizony megszólal itt az Areopáguszon. És alatta volt még egy hely, egy harmadik emelet, ez volt az Agora, a piac, ahol mindenféle beszédet lehetett hallani, főleg kereskedelmi témában. Tehát a mindennapi emberek találkozási helye az Agora volt, és itt fennebb az Akropolis a szellemi elit, és még fennebb pedig a legmagasabb helyen, ahhoz istenek beszélgettek. fel, a második szinten kezdte el az Akropoliszon, illetve az Areopáguszon. Úgy írja a Biblia, hogy epikúreus és sztoikus filozófusok jelenlétében kellett kifejteni a nézeteket. És ezek a filozófusok, bár különböző oldalról próbálták a világ dolgait megvilágítani, egy dologban megegyeztek, hogy vannak istenek, nyilván, kicsit ott fent, nem is látják, ott fent vannak, a hegyen, és a második dolog, amiben megegyeztek, hogy az istenek nem folynak bele az emberek dolgaiba. Az istenek a maguk világában intézik a maguk dolgait, ezért rendkívül elfoglaltak, de az emberi élet a város ügyeibe nem folynak bele. Nagyon érdekes, ahogy kezdi Pál az ő beszédét. Az apostolok cselekedetei 17. fejezet 22. versében a következőket olvasom. Pál ekkor kiállt az Areopágusz közepére, és így szólt. Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket. Dicsérettel kezdni, elismeréssel kezdni. Tudta, hogy az aténi emberek rendkívül büszkék. Ismerik az értékeiket. Nem azzal kezd, hogy aténi férfiak tele vagytok bálványokkal. Valószínű, hogy a mi beszédünk, ami jobbra térítő, értéket teremtő beszédünk, lehet úgy kezdődött volna, miféle sok bálvány, tüntessétek el ebből a városból, és jobb lesz a város. Nem. Meg kell tanulnunk, ha meg akarjuk változtatni a világot, amelyben élünk, meg kell tanulni annak a világ nyelvén beszélni, hogy megértsék, amit mondani akarod. Pál elmondhatta volna az első mondatot úgy, ahogy mi gondoljuk, de az lett volna az utolsó mondata. Ő azt szerette volna, hogy ha lehet, végig elmondja, amit mondani szeretne. Sokszor a keresztény emberek nem ismerik azt a nyelvet, amin a világ megérti az evangélium igényét. Pál tudta, hogy nagyon büszkék az aténiak az értékeikre. Ezért megdicséri őket. Aténi férfiak, elismerlek benneteket. Mire is voltak büszkék az aténiak? Goethe szerint három dologra voltak büszkék. Először is büszkék voltak Nagy Sándorra, a tábornokra, aki meghódította az egész világot. Ugye Athénból indult Nagy Sándor, bátor, kemény parancsnok volt, és arra voltak büszkék, hogy Nagy Sándor kíméletlen, erős kezű vezető volt, aki nem ismerte a megbocsátást. Olyan nem volt, hogy találkozik az ellenséggel, vagy leigázott egy területet, valaki odajön, hogy kegyelmez, és Nagy Sándor megtette volna, akkor egy gyenge kezű, egy utálatra, gyűlöletre méltó ember lenne, nem, Nagy Sándor keménykezű volt, és az ellenséggel találkozott, akkor kíméletlenül megölte. És így vezette az ő csapatait is. És ennek a keménykezű vezetésnek a következménye volt, hogy Nagy Sándor nagyon rövid idő alatt meghódított az egész világot, és Athénból indult ez a Nagy Sándor. És mi Nagy Sándor utódai vagyunk, mi Nagy Sándor szellemi örökségét visszük tovább, mi kemények vagyunk, erősek vagyunk, nem vagyunk gyávák, nem vagyunk megalkuvók. Arisztotelész tanítványa volt, egy igazi önkény uralkodó. Most képzeljük csak el, mit jelentett egy ilyen helyen, ilyen embereknek, akik büszkék voltak arra, hogy Nagy Sándor szellemi utódai, beszélni egy másik hadvezérről. Egy másik hadvezérről, aki még ugyan nem látszik, de meg fogja hódítani az egész világot. Meg fogja hódítani ezt a várost is. De nem Nagy Sándor fegyvereivel. Nem Nagy Sándor eszközével. Hanem pont azzal, hogy teljesen más, mint Nagy Sándor. Egy olyan hadvezér, aki olyan nagy volt és erős, hogy keresztre feszítették. Egy olyan hadvezér, akinek a serege, az a maradék 11 ember, mert a 12. már menet közben kihullott, elszaladt, szétszaladt, bezárkózott, és amikor arra került a sor, hogy ő már ott volt a kereszten, akkor volt ott pár asszony, aki ott szipogott körülötte, ez volt az ő hadserege. Ez a hadvezér pedig az utolsó mondatában, amit üzent, amit elmondott ennek a világnak, az egy imádság volt, nem egy parancs, egy imádság, és ez így hangzott, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Próbáljuk csak összetenni Nagy Sándort ezzel a hadvezérrel. Mit jelentett az athéniaknak egy ilyen kontraszton beszélni az új hadvezérről? És azt állítani, hogy nagyobb lesz, mint Nagy Sándor, azt állítani, hogy meg fogja hódítani ezt a várost is, el fogja söpörni ezeket a filozófiákat, és megmarad végül az, amit ő hoz, a megbocsátás. Goethe szerint a második dolog, amire büszkék voltak az athéniak, a bölcsességre. Mert itt voltak a világ legbölcsebb emberei. Itt él Szokrátész, Plátó, Arisztotelész. Senki nem kérdőjelezte meg az ókori világban, hogy ők birtokolják az igazságot. Mindenki tudta, nem biztos, hogy pontosan értették, hogy ezek a filozófusok mit mondtak. De az agórára lementünk, és megkérdeztük, vagy egy közvéleménykutatást végeztünk, hogy mit gondolnak, hogy odafent az Areopáguszon ismerik az igazságot? Azt mondták, hogy hogyne, hiszen ezek a nagy elmék mondják el a választ az élet nagy kérdéseire. Az övék az igazság, mi nem értjük, de ő tudja. Büszkék voltak az athéniak, hogy ők tudják az igazságot. Itt vannak a bölcsek, itt van a szellemi elit. Pál pedig azt állítja ebben a környezetben, hogy Krisztus az út, az igazság és az élet. Nem ők az igazság, hanem van egy másik férfi, akinél van az igazság. Nyilván botrány volt, amit állított. Harmadsorban pedig Goethe szerint az athéniak az esztétikai szépség miatt voltak büszkék. Ő írja le, hogy minden kerítés Athénban művészi munka volt, szerették a szépet, nagyon kifejlett esztétikai érzékük volt. Ilyen embereknek kellett bemutatni Krisztust, akiről Ézsaiás proféta is azt mondja, és úgy jövendől, hogy nem volt rajta fizikai szépség. Néztük, de nem volt kívánatos, amit láttunk. Nem volt szépség, az esztétikai érzék nem tudta megragadni, nem volt semmi olyan külsőség, amire azt lehetett mondani, hogy ez igen, látjuk rajta, hogy ő az. Vajon mi nyerhette meg az athéniak figyelmét ezek után? Annyira más volt, amiről Pál beszél. Annyira más világ, annyira más gondolkodás, annyira más értékrend. Mondta az ő beszédét. Aztán végül, ahogy a 31. versben olvassuk, nem tudták tovább hallgatni. Amikor a következőket mondta a 17. fejezet 31. versében, mivel hogy rendelt egy napot, amelyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfi által, kit arra rendelt, bizonyságot tévén mindenkinek, azáltal, hogy feltámasztotta őt a halálból. Ez volt az a pont, amikor bármennyire is furcsa volt, amit eddig mondott. Bármennyire is toleránsak voltak sokféle szellemirányzatot meghallgatni, de ez annyira más volt, hogy félbeszakították, és azt mondták, hogy ezt tovább nem hallgatjuk. Először is nem az, hogy egy férfi, aki a halált legyőzte, ilyen nincs, egy férfi, aki egyébként Isten, ilyen nincs, aki lejött onnan közénk, ilyen nincs, és aki nem csak hogy belefolyik a világ életében, hanem az ő értékrendje szerint el fogja számoltatni ezt a világot, ilyen nincsen. És félbeszakították, és azt mondták, hogy köszönjük szépen, majd máskor még meghallgatunk, de ebből az új filozófiából bőven elég volt. Nem tudom, hogy hogy ment el onnan Pál apostol. Hogyha az ő dolgait, az ő útjait nézzük, akkor hát találkozott ellenállással, de így, hogy egy ilyen nagy elutasításban részesült volna, talán nem volt része. És a lelkében valószínűleg ez nagy nyomot hagyott. Ez volt a keresztről szóló beszédének egy érdekes kudarca. És amikor a korintusiakhoz írott levelét leírta, akkor én úgy gondolom, hogy pont ezt az élményét írta le, amit itt Athénban szerzett. Ahogy az aténi emberek viszonyultak hozzá, ahogy értették, illetve nem értették, vagy nem akarták érteni az evangéliumot, pontosan ezt írja le a korintusi első levélben. Hogyha valakinek itt van a Bibliája, akkor kérem, hogy lapozzunk korintusi első levélhez, és az első fejezet 18. verséhez. Korintusi első levél, első fejezet 18. versétől olvasom, majd a 22. verstől. Próbáljuk mögé képzelni az aténi történéseket. Az aténi emberek viszonyulását. Azt mondja, mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek. De nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje. Mert egyfelől a zsidók kielt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet. A zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot. Ám de maguknak, a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek, Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcsességét. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtelensége erősebb az embereknél. Egyszerűen azt a fájdalmát mondja el, hogy az akkori világ bolondságnak tartotta a keresztet. A magasrögtű filozófiákhoz szokott görögök számára érthetetlenül egyszerű volt a kereszt. Nem lehet ehhez a világ kérdéseire a megoldás. Nem lehet a nagy miértekre a kereszt a válasz. Ez túlságosan egyszerű. És ha valaki belemélyed az ókori görög filozófusoknak a gondolkodási rendszerébe, rendkívül összetett, rendkívül bonyolult, sokrétűen adják meg a választ a világ kérdéseire. Elefe jön Pál, jön egy új irányzattal, és azt mondja, hogy egy férfi, egy fentről jött férfi, egy keresztre feszített hadvezér, egy eszme, aki azt mondja, hogy én vagyok az igazság. Egy ember, akire még azt se lehet mondani, hogy szép. Ő a megoldás. A görögök azt mondták, ez bolondság, ez nem lehet igaz. A világ ettől nehezebb, összetettebb és bonyolultabb. Nem lehet ilyen egyszerű a válasz. A zsidók pedig inkább hatalmi jeleket hordozó, erőskezű mesiást képzeltek el maguknak, aki helyre teszi a világot, aki megoldja a római iga problémáját, aki felszámolja a rabszolgaságot, aki társadalmi igazságszolgáltatást biztosít a világnak, aki ezt a nemzetet ismét fölemeli az ő erős kezével. Ezért a kereszt számukra szégyen volt. Egy kísérlet, ami csúfosan végződött. Görögöknek bolondság, a zsidóknak szégyen. A kereszten haldokló Krisztus nem volt aktuális, nem volt értelmes, nem volt követhető filozófia. A világ sága volt. Szeretném ezt a miértet tovább vinni és megválaszolni azt, hogy vajon miért is volt bolondság a kereszt. És miért lehet ma is bolondság a kereszt. Először is azért, mert a kereszt arról szól, hogy minden ember halálra méltó bűnös. Ezért volt botrány abban a korban ezt meghallgatni, és talán botrány ma is. Ilyeneket olvasunk a Bibliában, Prédikátor könyve 7. fejezetében, már a tegnap este erre építettük az első miért adott választ, akkor a Prédikátor könyve erre is mond valamit, hogy mert nincs egy igaz ember is a Földön, aki jól cselekednék, és ne vétkeznék is. Nincs egy sem, senki. Hogy a királyok első könyve 8. fejezetben, 46. vers, mert nincsen ember, aki ne vétkeznék. Hogy létezik egy ilyen világban rendet teremteni, ahol mindenki bűnös. János első levele, első fejezet, 8. versében, ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen mi bennünk. Róma 6.23, mert a bűn zsoldja halál. Róma 5.12, a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek. Bolondság arra gondolni. Ezt mondta az ókori ember, és ezt mondja a mai ember, hogy halálra méltó bűnösök vagyunk. Érdekes volt, pontosan egy évvel ezelőtt egy ilyen utca embereknek a riportját végeztük ki, mentünk az utcákra, megkérdeztük kamerák előtt az emberektől, hogy mit gondolnak erről, hogy ők bűnösök-e vagy sem. Nem tudtuk technikailag megoldani, hogy levetítsük ezt a részletet, de számomra megdöbbentő volt, amit mondtak. Azt mondták, hogy hát ők nem tudnak arról, hogy ők bűnösök lennének, de vannak szabad lábon járó bűnözők, gyilkosok, akik tönkreteszik a társadalmat, vagy akik sikkasztanak, vagy mások pénzét elviszik, és így tovább mondták, hogy a bűnösöket valahol máshol kell keresni, és nyilván nem ott, ahol a mikrofon utolérte őket. És szinte megütközéssel hallgatták, amikor visszakérdeztünk, és mit gondol magáról? Nem, ő nem bűnös. Ő semmi olyat nem tett, ami miatt büntetést érdemelne. Pál idejében a keresztnek ez az üzenete teljesen bolondság volt. És amikor az utcaemberét kérdeztük meg, számukra felfoghatatlan volt, másnak becsületsértés volt, többen megkérdőjelezték, de valakinek nevetséges és készlehetetlen gondolat volt, hogy ő bűnös ember lenne. Ez a 21. század. A kereszt ezért bolondság, mert azt mondja, hogy mindenki bűnös, és a bűn következménye a halál. Az a halál, amiből nincsen feltámadás, végleges megsemmisülés. A kereszt azt üzeni, hogy a bűnre nincs mentség. A bűnre nincs magyarázat. Nem játék, nem lehet a szőnyeg alá söpörni, nem lehet csak úgy elfelejteni, nem lehet csak úgy tisztára mosni. A kereszt azt mondja, hogy a bűnnek ára van, Isten fiának kellett érte meghalnia. A bűnt nem lehet csak úgy kezelni, hogy jaj, bocs, nem akartam, vagy sajnálom, vagy felejtsük el, a bűnnek, a bűn rendezésének ára van, a bűn nem játék. A bűn a kereszt oka. És tudom, hogy vannak itt irodalom, nyelvtan tanárok is, de szeretnék vitába szállni egyik tétellel, a bűnt nem lehet főnévként meghatározni. A bűn az nem főnév, csak akkor létezik, amikor elkövetik. A bűn ige, és nem főnév. De amikor elkövetik, akkor elpusztítja azt, aki elköveti. Nem tudom, hogyan keletkezett, vagy hogyan szivárgott be a kereszténységbe az a gondolat, hogy a bűn azért rossz, csak azért rossz, mert van egy büntelen Isten, akit annyira zavar a bűn, hogy amikor látja a bűnt, akkor megbünteti az embert azért, mert elkövette a bűnt. Hogy ez az általános keresztény felfogás. Tehát a Biblia nem ezt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál. A bűn fizetsége a halál. Egyet fizet és kettőt kap. Az ember elfogadja a bűnt valami miatt, mert szépen van csomagolva, mert ígér valami többet és jobbat, mint amikor benne vagyunk. De azután melléktermékként, ami nem látszik, ott van a bűnben az a halálos dózisú méreg, ami tönkreteszi az embert, azért, mert hozzányúlt a bűnhöz. Nem Isten rója ki a büntetést, mert a bűnhöz nyúltunk, a bűnben benne van a büntetés. A bűnnek a zsoldja a halál. A bűn fizeti ki a bért, ami a halál. Nem Isten fizet ki azért, mert a bűnhöz nyúltunk, hanem a bűn fizeti ki az ember. A bűn tönkreteszi azt, aki hozzányúl, és végül a bűn tönkreteszi önmagát. A bűn egy öngyilkos fegyver, egy öngyilkos méreg. A bűn nem játék. Az Ószövetség áldozati rendszer szemléltetését vizsgálva Pál leszögezi a zsidó 9.22-ben, és vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. A kereszt bolondsága azt üzeni ma is a 21. századi embernek, hogy a bűnnek rendkívüli ára van. Ahhoz, hogy a bűnért bocsánat legyen, valakinek a vére kihullik, és ez Isten fiának a vére, és nélküle nincs bocsánat. Nélküle nincs tisztára mosás. A bűnt meg tudjuk magyarázni, a bűnt meg tudjuk indokolni, a bűnre találunk mentséget, és ezt teszik, de amikor van egy botrány, amikor van a társadalomban egy probléma, amikor akármire gondolunk, vagy brókerekre, akármi, akkor mindenhol van magyarázat, és sehol nincs meg a bűn, mert mindenkinek van egy jó magyarázata rá. Lehet, hogy van a bűnre mentség és magyarázat az emberi dimenzióban, de a bűnre nincs bocsánat. A kereszt bolondsága nélkül, Jézus Krisztus áldozata nélkül. Másodszorban a kereszt bolondság azért, mert azt üzeni, hogy nem nekem kell meghalni, amit én követtem el, amit érdemlek, hanem valaki más hal meg helyettem. Mi lenne az értelmes és logikus? A mai jogrend alapján, de nem csak a mai, az ókori jogrend alapján is, hogy mindenki bűnhődjön a saját vétkéért. Miért halljon meg valaki ártatlan azért, amit nem ő követett el? Érdekes volt a riportnak a második, az interjúnak a második része, hiszen ezt kérdeztük másodszor az emberektől, mit szólna, hogyha ő követett el egy bűnt, és valaki más kerülne a börtönbe, vagy pedig mi lenne akkor, hogyha valamelyik barátja vagy hozzátartozója követ el bűnt, és mit szólna ahhoz, hogyha őt ítélnék el? Hát, hogy mindenki nevetségesen vette ezt a kérdést, és azt mondta, hogy ilyen nincs, ilyet nem tud elképzelni. Mert ez tiszta bolondság. Mert ha valaki elkövet valamit, vállalja érte a felelősséget. Még akkor sem a családtag, még akkor sem a barát, mit gondolunk mi, miért kérdezünk ilyet? Hát természetes, mert maga a törvény kimondja, hogy aki elkövette a bűnt, annak kell bűnhődnie. Nem? Aki sikkasztott, aki kiadta a kötvényeket, hát fizesse meg a saját vagyonával. Nagyon világos képlet. Az embereknek tetszik. Bűnhődjön az, aki elkövette a bűnt. A kereszt bolondsága miről szól? Hogy az bűnhődik, aki nem követte el a bűnt. És annak a számlájára írják mindazt, amit ő bűnhődésével elért, aki nem érdemli meg, aki viszont elkövette. Milyen érdekes az a párbeszéd a két lator között. Az egyik azt mondja, hogy hát mentsd meg magadat, mentsd meg minket is. A másik azt mondja, hogy hallgass már, hát nem látod, hogy mi történik itt. Mi megérdemeltük, mi méltán vagyunk itt, de ez az ember ártatlan, miért beszélsz itt? Az Isten bolondsága, bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtlensége erősebb az embereknél, mondja Pál apostol. Most amire nincs emberi példa, amire nem is tudunk gondolni, vagy ha gondolunk is bolondságnak tűnik, pontosan azt tette meg Isten helyettünk. És nem nincs szebb ige a Bibliában, mint János 3:16, melyik azt mondja, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A kereszt fizikai valóság volt, megfeszítették rajta Krisztus testét. Fájdalmat hordozott, tegnap este láttuk azt a videó részletet, hogy még azt imitálni, vagy Mel Gibson filmjében valakinek azt eljátszani is fizikai fájdalmat jelentett, ahogy a házigazda lelki pásztorunk elmondta vele készített interjút, az is olyan volt, hogy akár bele is lehetett volna halni, hogy ezt hallottuk. De neki nem kellett a világ bűnterét a lelkén is hordoznia, csak a fizikai részét kellett elhordozni. Mégis azt mondta, hogy ebben majdnem bele lehetett volna halni. De Jézusnak a fizikai fájdalommal együtt hordozni kellett a világ bűnterének a lelki terhét, és ez szörnyű volt. A kereszten megfeszítették a méltóságát, meg megalázták, arcultötték, leköpték. A kereszten ez a világ megfeszítette az ő szeretetét. Most ez a kereszt bolondsága, amit egyik ember a másikért soha nem tesz meg. Soha nem tesz meg. Meddig megyünk el ma mi egymást? Az én kollégám megsért engem, nem tette még meg, de ki tudja, még megteheti. Mi az első dolog, amit én elvárok? Kollégaként. Kérjen bocsánatot. És ha elég szépen kértem, eléggé látom a szemében is az arcán, hogy úgy is gondolta, mert nem úgy látom, hogy úgy gondolta, akkor az meg könnyű azt mondani, de látom, az indítékod nem olyan, akkor nem bocsátok meg. De még mielőtt ő kérni a bocsánatot, én tegyek érte valamit. Hozzak érte egy áldozatot. Hagyjam, hogy megpofozzanak miatta engem, hagyjam, hogy elveszítsem a méltóságomat miatta, és nem is merem továbbvinni, hogy még meg is halljak érte. Na nem. Annyit nekem nem ér egy kollega, hogy meg is halljak érte. Belegondoltunk valaha, hogy mi mit kapunk Istentől? Ebben a helycserében belegondoltunk valaha? Hogy mielőtt még mi kértük volna a bocsánatot. Azt mondja az írás, mikor mi még bűnösök voltunk. Mikor még nem is kerestük a megoldást. Ő már meghozta a megoldást. Ő már akkor gondolt ránk. Ő már akkor rendezte a maga részéről. Mi még nem is tudtuk, hogy rendezni kell. Még nem is kértük. És ő már azt mondta, hogy megvan. És Pál apostol tovább azt mondja az Efézusi levélben, hogy ő már ekkor ültetett minket az Atya jobbjára. Még öntudatosan ébredtünk, még a bűnösségünket sem ismertük, és ő már az ő tervében mindent megtett, hogy már jövő időben, nem, jelen időben mondja el a jövőt, hogy már most ültetett bennünket az Atya jobbjára. Amikor belegondolok húsvétnak ebbe a bolondságában, én néha elszégyellem magam. Én nem tudom, hogy önök hogy olvassák a Bibliát, de néha elszégyellem. Néha akkor is nehéz, amikor azt mondják, hogy bocsáss meg, mi akkor is nehéz azt mondani, hogy igen, elfelejtettem és megbocsátottam. Nem, hogy így, ahogy a kereszt tanítja.
Mi meddig megyünk el egymásig? Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy oda megyünk a kereszthez, és azt mondjuk, hogy mi kérjük ezt, rendben van, Istenem, add meg nekünk, mert nagyszerű végül is, bolondság ugyan a világnak, de nekünk tetszik ez a dolog, hogy te elszenveded azt, amit mi érdemlünk, mi megkapjuk azt, amit te érdemeltél. Nagyon jó, eljövünk örömmel, azután folytogatom az embertársamat, ilyenkor azt gondolom, hogy csak tiszta elmélet volt, amit az előbb mondtam, és soha nem történt meg, hogy átéltem volna, hogy Isten bocsánatát elfogadtam volna, soha nem fordult elő. Mert hogy nem tudom megtenni, ha nem tudom megtenni az én testvéremmel, ha nem tudom megtenni az embertársammal, azt jelenti, hogy én még soha nem fogadtam ezt el. Én még soha nem hittem el önmagam vonatkozásában. Addig egy elméleti hitvallás, amiről nagyon szép beszélni, de soha nem mutatkozott meg az életben, a természetben, a valóságban, a cselekedeteimben, hogy én egy megbocsájtott bűnös ember vagyok, aki elfogadta, amit a megváltó adott. Hát ez a kereszt bolondsága. Ki az, aki egy háborús helyzetben erőszakmentesen harcol? Ki az, aki lejön erre a földre és puszta kézzel az ellenség területén a szeretet és a megbocsátással megnyeri magának ezt a világot? Egy évvel ezelőtt történt, egészen biztosan emlékeznek rá, hiszen az orosz-ukrán konfliktus még nem ért véget azóta sem, de egy évvel ezelőtt pontosan vége volt a világ történelmében a legkülönlegesebb hadjáratnak és foglalásnak, területfoglalásnak. És ez volt a krími háború, ami megdöbbentette a világot. Nem volt szakszerű bevonulás, nem volt támadás, és nem volt véráldozat. Kiírtam magamnak az aznapi híreket, vagy a következő heti elemzést egyik hírportálról, mert számra rendkívül érdekes. Azt írták akkor, egy évvel ezelőtt, hogy a krími volt a modern idők legsimább inváziója, már azelőtt véget ért, hogy a világ rájött volna, hogy mi történik. A titkos hadsereg a semmiből bukkant elő, nem látni az arcukat, nem tudni, hogy ki irányítja őket, és az sem, hogy milyen parancsokat teljesítenek. De elég nyilvánvaló, hogy egy állam szolgálatában állnak, és annak a céljait mozdítják elő, miközben a hagyományos hadviselés konvencióit nem korlátozzák őket. És ez a világot megdöbbentette. A modern világban ismeretlen hadjárat volt. A hadjárat, hogy gyakorlatilag puszta kézzel, egyik napról a másikra, hirtelen, egy terület az egyik országtól átkerül a másik ország. Én azt hiszem, ehhez képest sokkal nagyobb meglepetés az, amit Jézus Krisztus bolondsága, a kereszt bolondsága okozott ennek a világnak. Egyetlen hadvezér sem merte megtenni, amit Jézus megtenni. Eljött, hogy meghalljon azokért, akik nem értették, és akik ellenségként kezelték. A halálával mondta el, hogy örökkévaló szeretettel szeretlek téged. Nem volt a világon még olyan hadvezér, aki ezt megmerte volna tenni. Tehát itt a Bibliai Szabad Egyetem jelenlévő hallgatói talán emlékeznek, hogy azt hiszem hétfőn említettem Gandhi példáját. Tessék?
Igen.
Hétfőnem. Jó, akkor jól emlékszem. Hogy elég különleges volt abban, hogy nem alkalmazott erőszakot. Mert amikor jöttek a brit seregek, akkor leültek a hadsereg elé, és puszta kézzel várták, hogy majd halálra kaszabolják őket, így akarták megszüntetni. De azért Mahatma Gandhi sem tette meg, hogy meghalt volna a brit seregekért. Csak azt mondta, hogy mi nem harcolunk, mi nem vesszük elő a fegyvert. És még ettől is megdermedt, megrémült az egész brit hadsereg, és mai napig is emlegetik azt, amit ő tett. És végül ezzel is örökölte a földet, mert ugye India kikerült végül a brit gyarmat alól, független állam lett, de Jézus ezen messze tovább ment, nem csak, hogy az erőszakmentességet gyakorolta, hanem meghalt azokért, akik őt ellenségként tekintették. Az akkori világ megvetette, azt mondta, hogy nem kell nekünk ilyen király. Inkább olyan, aki odaüt, inkább olyan, aki igazságot teremt, inkább olyan, aki elmondja és meggyőzi a rómaiakat, hogy ez a föld a miénk, aki rendezi a zsidó nemzetnek a méltóságát, fegyverrel, erővel és igazsággal rendet teremt. És ezért keresztre feszítették Isten szeretetét. Az Isten ember a kereszten ezzel együtt is a legnagyobb titok marad. Az írás azt mondja, ha valaki hisz benne, el ne vesszen. És ez azóta is bolondság. Ha emberi logikával gondoljuk végig, akkor azt mondjuk, hogy túl szép, hogy igaz legyen. Ha ezt egyszer is a kereszténység elhitte volna, úgy igazán, amit ezek a szavak jelentenek. Higgyék el, ez a világ már megváltozott volna. Másoknak megalázó gondolat, de azoknak, akik hisznek, azt mondja Pál, Isten ereje, reménység és a léleknek a békességet. A kereszt miértjére és bolondságára azonban van egy frappáns történelmi válasz. Tudják, hogy mi ez? Jézus feltámadása. Ha ez a mozzanat kimarad a húsvéti történetből, akkor ez azt jelenti, hogy minden, amiről eddig beszéltünk, az csak egy elmélet. Korintus 1. levél 15. fejezet 14. verse azt mondja, ha pedig Krisztus fel nem támad, akkor hiába való a mi prédikálásom, de hiába való a ti hitetek is. Tudják, hogy mi a feltámadás legnagyobb bizonyítéka? Kérek-e bizonyítékot?
Üres
sír. Igen, valóban, de ha elmennek ma a Szentföldre, akkor találnak kettőt belőle. Melyik az igazi? Mert mondhatnám turisztikai szempontból, egy ügyes vállalkozó megjelenik, lehet, hogy egy harmadik sírt is kreál, tehát üres sírt meg lehet építeni. Hadd legyek most egy kicsit szkeptikus, ateista, sztoikus, vagy epikúreus, filozófus, mondjanak egy másikat. Tessék? Az, hogy él. Ateista azt mondja, hogy ő úgy gondolja, hogy él, mert... Isten nélkül is él, számára az nem bizonyíték, hogy Krisztus feltámad, mert megszületünk, meghalunk. Ez nem bizonyítja a feltámadást, mert én nem támadok föl. Igen, mondja egy keresztény, de mit mond egy ateista erre, hogy nem követel bűnt, rendben van, neki miért kellene meghalni? Kérek még bizonyítékot. Ez az. Köszönöm szépen. Itt van. A tanítványok a legnagyobb bizonyíték. 3,5 év tanítás, profécia, magyarázat után ezek az emberek semmit nem értettek meg. Most pedig bezárkóztak, szégyenükben szétszélettek, és rájöttek arra, hogy egy vesztes hadvezőt követtek. Félelem miatt bujkáltak, mert attól tartottak, hogy ők lesznek a következő áldozat. Nem tudom, jártak-e már úgy az életbe, éreztek-e valami hasonlót, hogy letették a voksukat valami mellett, amire azt mondták, hogy ez az igazság. Hittek benne. Aztán egy szép nap, kinyílik a szem, és azt mondja, hogy nem láttam ezt. Hogy lehettünk ennyire vakok? Mit ér ez az ember, amikor azt mondja, hogy rátett egy életművet, és most kiderült az, hogy az egész nulla, homokra épült az egész. Nem, mert megrendül a hitébe. Szégyenérzetet él. Kudarcot él át. Na most teszem föl a kérdést. Ha tudják, milyen ez az érzés. Ha nem tudják, akkor majd megtudják, mert mindenki átél hasonlót. De ha már tudják. Láttak-e valaha olyan embereket, akik a kudarcukban, szégyenükben olyan befolyási erővel bírtak, hogy meggyőzték az egész világot az igazukról? Láttak ilyen példát? Az az ember, aki szégyen érez, elbújik a világ elől, az nem beszél, nem akar senkiről meggyőzni, mert a szemébe néznek, és azt mondják, hogy te beszélsz? Na nézd csak vissza. Hol ért véget a dicső filozófia, amit eddig követtél? Hol van a rabbid, amit olyan büszkén mutogattál? Most mutasd meg! Kudarcot átélő emberek nem képesek még egy ember szemébe sem nézni, nemhogy kiállni a piacokra, kiállni a népek előtt, elmenni egy másik országba is, elmenni egy másik kontinensre is, és azt mondják, hogy nekünk van igazunk. Ilyen nincs, nem is volt. A kereszténység mellett a legnagyobb bizonyíték, Jézus feltámadása mellett a legnagyobb bizonyíték, hogy ezek az emberek a szobákból kimentek még egyszer az utcákra, úgyhogy többet soha nem tértek onnan vissza, soha nem zárkóztak be még egyszer, és azt mondták, hogy ez az igazság, mert Jézus él. Enélkül az esemény nélkül nem lenne kereszténység. Nem is emlegetnék azt, ami akkor történt Jeruzsálemben. Azok között, akik azt kiáltották pénteken, hogy vére rajtunk és a fiainkon, ezek a kudarcot vallott tanítványok úgy tudnak olyan erővel beszélni, hogy az első alkalommal 3000-en megtérnek, a második alkalommal 5000-en megtérnek. Hallgattak már valaha megvert, csalódott előadót? És érezték-e valaha, hogy követni kellene? Ilyen nem volt soha. Jézus feltámadása mellett a legnagyobb bizonyíték a 11 tanítvány és a kereszténység létezése. Kétkezi munkások szétszették a római birodalmat. Egyszerű halász emberek darabjaira bontották a filozófiát. 4. században vagyunk, és az egész birodalom úgy érzi, hogy legjobb út, ha keresztény lesz. Jó, persze lennének megjegyzéseink, hogy ez mivel jár, meg hány érdekből tették meg, de hogy ez a vert sereg egy egész birodalmat megváltoztat. Ez Krisztus feltámadása miatt lehetséges. Ugorjunk egy persze vissza Athénba. Hiába éltek ott a legnagyobb hadvezérek, a föld legbölcsebb filozófusai, Görögországot legyőzte Krisztus keresztje. Legyőzte Zeust, legyőzte a bárványokat, ami miatt Pál szíve háborgott, a múlt óriásait, a nagy filozófiákat, Görögország ma keresztény föld, mert a Cselekedetek könyve 17. fejezet 34. verse szerint Pálnak erre a furcsa beszédére megtért Dionízius, akiről külső forrásokból tudjuk, hogy a törvényszék vezetője volt, majd egy kis gyülekezet alakult, míg végül az egész város megadta magát a megfeszített és a feltámadt Krisztusnak ma is hatalma van. Az én kérdésem az, hogy vajon mit gondolnak arról, hogy ma is le tudja győzni ennek a szekuláris világnak az óriásait, az isteneit, az elméleteit, vagy pedig ma elveszítette az erejét. Lehet, ha járunk Sopron utcáin, vagy nem tudom, Bécs utcáin, vagy itt hol járnak önök, ilyen városok utcáin. És azt kérdezik a szekuláris Európában, hogy lesz ez még másképp. Én meggyőződésem az, hogy Istennek lesznek még olyan szolgái, akik elhiszik a kereszt bolondságát, és számukra Isten ereje lesz a kereszt bolondsága, és ki tudnak állni ma is húsvét üzenetével, a feltámadt Krisztus erejével az emberek szemébe nézni, és azt mondani, hogy ez az igazság, ennek van jövője. Én hiszek abban, hogy húsvét ereje még egyszer meg fogja rázni ezt a világot. Hiszek abban a hatalomban, hogy Jézus nem csak ezt a földet tudja újjátenni, hanem az én életemet is meg tudja változtatni. Lehet, hogy félénk, csalódott, kudarcot vallott, összetört álmú emberekként ülünk itt. Nem tudom, hogy kinek mi van az életében, vagy kinek milyen terhei vannak, amivel nem tud mit kezdeni. Lehet, ezer okunk van hordozni ennek a kudarcát és a szégyenét. Te húsvét üzenete az, ha ezekkel a kudarcokkal oda megyünk a kereszt lábához, akkor az üres sírnál úgy távozhatunk, hogy letesszük a félelmeinket, letesszük a kudarcot. Mert az üres sírban a mi jövőnk, a mi győzelmünk biztos. Igen, ezért nagyszerű volt bemenni abba a sírkamrába, amiről az volt ki, hogy mit kerestek itt. Mit kerestek itt? Jézus él. Jézus nincs itt a sírban. És ezért azt szeretném itt most a majd szombat ünnepében kérni önöktől, hogyha úgy érzik, hogy minden okuk megvan, de sötét szobába bezárkózzanak, és soha ne jöjjenek ki, mert ez az élet nem igazolta a győztes filozófiánkat, a mi módszereinket, a mi sikereinket, akkor merjünk oda menni a kereszt lábához, és megragadni a kereszt bolondságát. Mert ez az egy lesz, ami Isten erejeként megmarad ebben a világban. Ez az egy útja van, ami a gyógyulást és a kimenekedést jelenti. Ez az egy út az, ami az örök életet jelenti az ember számára. Én hiszek abban, hogy az a Jézus Krisztus, aki legyőzte Atént, legyőzte az ókori világot, legyőzte a filozófusokat, megtörte a római birodalom hatalmát, képes arra, hogy az én életemet is megváltoztassa. És ilyen győztes tanítványokká tegye. Hajtsuk meg a fejünket, és kérjük ezt a húsvéti imádságunkban, mindenható Istenünktől. Úr Jézus Krisztus, nem voltunk ott a keresztnél, nem láttuk, amit ott a tanítványok kudarcként éltek meg. De amit átélünk azt, hogy egy üres sírnak az üzenetében élhetünk. Abban az ígéretben, hogy te feltámadtál, és ezért minden megváltozhat a mi életünkben is. Egy olyan földrészen élünk, ami nagyon hasonlít az akkori görög világhoz, amikor az emberek többsége mosolyog rajtad, rajtunk a hiten, keresztény ünnepek hagyományát talán őrzik, de annak az üzenetét nem. Mert hogy ebben a helyzetben mi is a mi életünk kételjeit, miértjeit és kudarcait oda tudjuk vinni hozzád, és el tudjuk fogadni azt a kegyelmet, azt a győzelmet, amit te ott biztosítottál számunkra. Hát ennek a világnak szüksége van olyan hitű és meggyőződésű emberekre, mint akkor a tanítványok, amilyeneké váltak, amikor rájöttek, hogy mégis egy győztes Istenük van. Istenünk, te azt is látod, ha valaki terhekkel jött ide, kudarcai miatt lelkében csüggett vagy fáradt. Istenünk, te add meg azt a meggyőződést, hogy hitben ezeket itt most leteheti elét. Hogy számára is a megbocsátás, a kegyelem és a szeretet elérhető. Legyen bármilyen bolondság a világnak. Te lehet itt és most, akik hisznek Isten ereje, ami megváltoztatja itt az életet, és biztosítja az örök életet. Köszönjük, hogy ebben hihetünk, és ennek a tanúi lehetünk. A te nevedét, Jézus Krisztusét kértük ezt. Amen.